Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Veszprémben beszélgetünk Szabadka Ödön nőgyógyásszal az emberi élet, és különösen a magzati élet védelméről. Most már egy jó pár beszélgetésen vagyunk túl, és néhány megállapításra visszatérnék. Az első az, hogy a biológiai értelemben a fogantatástól kezdve minden kétséget kizáróan ember az, aki megfogant. Másodszor a tudomány minden kutatása, minden új felfedezése, a genetika, vagy bármelyik részét nézzük, az azt igazolja, vagy teszi teljesen egyértelművé és vitathatatlanná, hogy az emberi élet megkezdődik a fogantatással, és az egy individuum. Azt is nem morális kérdésként kezelhetjük, hogy az emberi élet folytonos életként értelmezhető a fogantatástól a halálig. Az a kérdés, hogyha ilyen nagyon egyszerű dolgokról van szó, hogy a fogantatással megkezdődik az emberi élet, az individuum élete, akkor egyáltalán hogyan lehetséges és milyen indokok engedik meg, hogy ezt az emberi életet, a magzati életet törvényesen megszakítsák, mert az emberi életet védelem illeti meg. A jelenleg érvényes alaptörvény azt mondja ki, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Ez a jelenlegi hatásalkotmány. Mi az a jogi körülmény, ami más gyakorlati szabályokat ad? Kezdjük talán ezzel, kérdezem Szabadka Ödön nőgyógyász barátomat.
Igen, az nagyon fontos előre leszögezni, hogy pontosan az előbb említett alapjog miatt egy nagyon szoros törvényi szabályozása van a méhmagzat teljes megszakításának. Ez a törvény 1992-es 79. törvény, ami hát tulajdonképpen mai napig érvényben van, és szabályozza azokat a törvényi kereteket, amely során legálisan megszakítható a terhesség. És talán, hogy ne lógjon a levegőben az, amiről beszélünk, amiről később majd feltétlenül szót kell ejtenünk, ami már egy kicsit a filozófia felé is elviszi ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen az alkotmánnyal, de talán nem is filozófia, jogi értelemben teszi kérdőjelessé a terhességmegszakítást, hogy az alkotmányban deklarált jognak megfelele a törvény, illetve általános emberi érzésekről is kell beszélnünk, mert nem feltétlenül csak a törvény az, ami az életünket szabályozza, nyilvánvaló más egyéb megfontolásoknak is lenni kell, és nem kell feltétlenül egyetértenünk sem a törvénnyel.
Igen, mert hát a törvénytelen törvények is vannak, amelyek ütköznek az emberi józanésszel, a morális érzékkel, a természetnek a parancsaival. Sok ilyet tudunk mondani, amikor törvénytelen törvények alapján szenvednek milliók.
Igen. Tehát a parancsokról természetesen, mint katolikus vallásos emberként nyilatkozunk el a Jóisten által adott parancsokra is. De én azt hiszem, most a beszélgetésünk témája az a magzatvédelmi törvény, ebből kell kiindulnunk, annál is inkább, mivel a magzati élet védelméről szóló törvénynek hívják, ez a törvény pontokba szedve az eddigi várandós védelem, tehát a várandós tanácsadást is pontokba szedi, miközben a nem kívánja megtartani résznél rendelkezik a törvényes megszakítás lehetőségéről.
Na nézzük, mi az, milyen indok lehet egyáltalán, amit a jelenlegi jog elfogad arra nézve, hogy megszakítsák az emberi életet, mert ugye mindig kategórikusan szögezzük le, hogy az emberi élet a fogantatással megkezdődik. Sőt, szögezzük le azt is, hogy az alaptörvény kimondja, hogy a magzat életét, a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Na most mik azok az érvek, vagy indokok, amikor azt mondja, nyilván más körülményeket is figyelembe véve, hogy mégis lehetséges a magzati élet megszakítása?
Tehát ahogy beszéltünk róla, induljunk ki a leírt törvényből, én is olvasni fogom. A teresség megszakítás jogi kereteit, tehát a magzati élet védelméről szóló 1992 évi 79-es törvény, és annak még lehajtási rendelettel szabályozza. A törvényről még civilként is azt meg kell mondani, hogy időkorláthoz kötött, és a főszabály szerint a terhesség 12. hetéig történhet meg a alábbiak szerint. Most itt megjegyzésként feltétlen fontos mondanom, hogy 4 alpontot fogunk mondani, amiből 3 megfelel az alkotmányban lévő jog, hogy így mondjam, felülírására is, de erről majd később. Tehát a terhesség 12. hétig megszakítható, ha az állapotos nő egészséget súlyosan veszélyeztető ok indokolja, a magzat orvosileg valószínűsíthetően vagy bizonyíthatóan súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved, ha a terhesség bűncselekmény következménye, és ahogy mondtam, a 4-es pont az, ami rendkívül komoly viták keresztüzében áll, ugyanis az állapotos nő súlyos válság helyzetéről beszél a törvény, amely engedélyezi az első 3 ok mellett a terhesség megszakítását. És itt már most le kell szögezni, amit később ismétlésként biztos többször fogunk mondani, hogy a súlyos válsághelyzetet is definiálja a törvény, amely a várandós nő testi és lelki megrendülése, illetve társadalmi ellehetetlenülése esetén jön létre.
Ha az alkotmányból indulunk ki, ami az emberi méltóságot védi, és védi az emberi életet, akkor a idézett 1992-79-es törvény olyan eseteket sorol fel, amikor ezek az alapvető jogok egymással ütköznek. És ütközésen belül a jog állást foglal az ütközés megoldásáról, 4 esetben ezek szerint. Ha jól értem, akkor az első eset, amikor a magzati élet megszakítható az, amikor az anya élete veszélyben van. Itt ugye erre azt mondja a törvény, hogy prioritást ad a felnőtt életnek a magzati élettel szemben.
Igen, egyértelműen olyannyira, hogy itt, mivel alap esetet említ a törvény a 12 hétre, az anya életének a veszélyeztetése esetén nem csak egy egyébként máshol is érvényes további időkorlát kitolásával 18-20. Hétig, hanem az anya élet veszélyeztetése esetén a várandóság bármelyik terhességi hetében engedélyezi.
Igen. Tehát itt, mivel az emberi életet védi az alaptörvényünk, mégis tesz egy előnyt az anya számára. Most nem érdemes belemenni, hogy miért, de mivel ütközött 2 alapjog, egy kicsi babának, vagy a magzatnak, nem is a babának, a magzatnak az élethez való joga, meg az anya élethez való joga, ha ez ütközött, az anya mellé áll a jog, és ha veszélyezteti a magzat az anya életét, akkor megszakítható. Bármikor, ezek szerint. Ez a jog szempontjából egy értelmezhető keret. Valószínűleg, hogy ezt egyének hogyan döntik el, mert tudok olyan példát, aki anyaként azt mondta, hogy akkor is vállalom. De ez az ő egyéni döntése. Nézzük a másik esetet.
Igen, az előző pontra visszatérve még, azért azt el kell mondani, hogy a 2012-es január 1-ével életbe lépett új alkotmány rendelkezik az életvédelméről a fogantatás pillanatától. Igen. És ez nagyon fontos, mert bár az anyai életvédelme mindenki érzi, hogy mindenek előtt való, de tudni kell, hogy én, mint jogász, nem mennék bele részletekbe, hogy ez mit jelent, de bizony az előző alkotmány esetén a magzat méhen belül állapotában még nem jogalany. A jogalanyt azt aki szakember rögtön tudja, de amit érdemes róla tudni, hogy bizony, aki nem jogalany, annak nem ugyanazok a jogai, mint a megszületett személynek. Talán ez azért volt fontos, mert elképzelhető, hogy a válaszod a kérdésedre, hogy ezért az anyai élet védelmét tekintheti elsősorban inkább a jog, de ez igazad van, nincs értelme belemennünk, mert ez mindenféleképpen a leírt jog, az úgyis a leírt jog ilyen szempontból.
Azért erre vissza kell térni, mert az alkotmányunk, vagy alaptörvényünk nem tartalmaz utalást arra nézve, hogy jogalany-e a magzat, vagy nem jogalany a magzat. Az emberi élet védelmét határozza meg, de nem határozza meg azt, hogy ez a megfogant élet, ez jogokat szerezhet-e, és jogokat birtokolhat-e, és vihet-e tovább. Itt valószínűleg van egy kicsi kérdőjel az alaptörvényben, mert bár kimondja, hogy a magzati életet védelem illeti meg, éppen olyan másik életet, de a jog szempontjából mégsem tekinti teljes emberi jognak a megfogant életet olyan individuumnak, amit egyébként már a megszületett gyermekre érvényesíthet. Tehát itt van egy kicsi szabályozatlanság az alaptörvényben, az én megítélésem szerint.
Talán nyugodtan használhatom ezt a szót, hogy az a megdöbbentő, hogy 2012-es évig az új alkotmány életbe lépéséig csak az emberi életvédelméről beszél, a csak ott természetesen időzőjelben
élet. Világos.
És ennek okaként nem garantálja az állam a magzat megszületéshez való jogát sem, hanem csupán általánosságban biztosítja számára az alkotmányos védelmet. A jogalanyiságát a 2012-es új alkotmányig nem lehetett levezetni. Nem találta levezethetőnek az alkotmány. Ebből kifolyólag a magzatot nem illették meg ugyanazok a jogok. Nem illették meg. Azért én is ezt a kettős szót használom, mert bár hosszas és nagyon kemény vitákat lehet így kiérezni az új alkotmányban a fogantatástól szóló jogkép életvédelmére, ami kibővített dolog, mert nem csak az emberi életről, hanem a magzat fogantatásától számítja a védelmet, mire kerülöm a jogképességet, a jogalany szót, mert ez bizony, ha kiderül, akkor abban a pillanatban, amit ír is továbbiakban a cikkíró ebben a témában, hogy bizony, ha a magzat életét a fogantatástól kezdve illeti megvédelem, minden bizony a új fejezet nyílik ebben az esetben, ami felülírhatja az eddigi, hát így fogalmaz, konszenzuson alapuló magzati életvédelmet, illetve a terhesség megszakítás törvényi lehetőségét.
Szabadka Ödönnel beszélgetünk Veszprémben a magzati életvédelmének jogi körülményeiről, és azt állapítottuk meg, hogy a 2012-es alaptörvény az a magzati életet a fogantatástól kezdve védi, ugyanakkor egy 1992-es jogszabály pedig megengedi bizonyos esetekben a magzati élet megszakítását. Eddig azt néztük meg, hogy abban az esetben, ha az anyai életét veszélyezteti a várandóság, akkor a jog az anyai élete mellé áll, és bármikor megszakíthatóvá teszi a magzati életet. Nézzük tovább, mit enged még meg a jog?
A bevezetőben felsorolt pontok szerint a második helyen a magzat orvosilag valószínűsíthető súlyos fogyatékossága vagy egyéb károsodása is engedélyezi a 12 hétig történő terhesség megszakítást.
Ez vajon miért van? Az emberi élet méltóságának a védelme lehet az az indok, ami miatt megengedi a betegen megszülető gyermek még magzati korban lévő megszakítását?
Újra megragadom a lehetőséget, hogy mivel itt mondom, beszélgető társam a Tamás barátommal együtt, egyikünk sem jogász, igen, már most elnézést kérünk a esetleges
jogászoktól.
Igen, a jogászoktól mindenképpen, az esetleges megfogalmazásbeli dolgokról. Próbálunk éppen ezért kvázi jogászok által megfogalmazott idézeteknél tartani, de ez momentán például kőkeményen orvosi kérdés, ugyanis a súlyos fogyatékosság, az egyéb károsodás, itt elsősorban a genetikai betegségre, a Down-korra tér ki, ami persze a magzati élettel az emberi életen ugyan összeegyeztethető, de itt talán megvillan egy megjegyzés, hogy a minőségi emberi élettel. És itt már egy óriási, bizonytalan, ingoványos területre tévedtünk, mert például van egy nagyszerű rendezőnőnek, illene tudnom a nevét, egy filmje, aminek az a címe, hogy a 8. napon. És ez a film ki lehet találni, hogy a Jóisten 7 nap után elfeledtette a dankóros fiatal gyermekeknek az életminőségéről rendelkezni. Ez a film bemutatja, hogy mennyi szeretetet tudnak adni, mennyi szeretetet érdemelnek, és mennyi örömet tudnak nyújtani. Tehát magyarul, bár engedélyezi a bizonyítottan dankóros magzati genetikai betegségben szenvedő magzatok megszakítását engedélyezi a törvény. Itt ráadásul az időkorlát is ki van tolva, lévén, hogy a diagnosztika nagyon gyakran 12 hét utánra esik, és itt jelenleg ugye 22, illetve hát a 24. hétig engedélyezi, de már egy, mondjuk így, példa arra, hogy mennyire nem biztos, hogy a törvény előírásai minden esetben egyeznek az emberi érzelmekkel.
Igen, az egyén hozza meg az ilyen döntéseket. Erre a pont a Down-korra szeretnék én is egy példát mondani neked. Van egy barátom, egyébként patológus, akinek a családjában 6. gyermekként egy Down-kóros gyermek született, tudták természetesen, és vállalták. És amikor ezt elmesélte nekem, valószínűleg látta, hogy egy kicsit elborult az arcom, mert azt mondta, hogy te azt el nem tudod képzelni, hogy mi szeretet költözött a családba ezzel a gyerekkel.
A 8. napon.
A 8. napon.
Feltétlenül.
A magzati élet védelmérnek, jogi körülményeiről beszélgetünk Szabadka Ödön nőgyógyásszal, és én sem vagyok jogász, ezért mindenkitől elnézést kérünk, hogyha a megfogalmazásaink esetlegesek és nagyon köznapiak. Amit ebben a részben meg tudtuk állapítani, és amiben egyetértően fogalmaztunk, hogy a 2012-es alaptörvény az a magzati életet a fogantatástól kezdve védi, ugyanakkor érvényben van az 1992-es jogszabály a magzati életvédelméről. Az alaptörvény kimondja azt is, hogy alapvető jogot, például az emberi méltósághoz való jogot, a szabadsághoz való jogot, az élethez való jogot, más alapvető jog érvényesülése érdekében szabályozhatja jogszabály. És a 1992-es magzati életvédelméről szóló előírások pont ennek a logikájába illeszkednek bele. Megállapítottuk, hogy 4 esetben fordulhat elő törvényesen a magzati élet megszakítása. Az első eset az, amikor az anya életét veszélyezteti a várandóság, és itt a törvény prioritást ad az anya életének. Másodszor megengedi abban az esetben, hogyha a magzat olyan súlyos egészségkárosodásban szenved, amelyik valószínűleg a méltó emberi életet gátolja megélni, bár megjegyezzük, hogy itt mind a két esetben az egyének döntéséről van szó, és sok pozitív példát látunk arra, hogy ilyen esetekben is olyan döntést hoznak, hogy a gyermek élete mellett döntenek, és ennek az örömét élik meg aztán. Folytatni fogjuk a következő részben a jogi körülmények tisztázását.
A gyermek áldás. Beszélgetés hangzott el az emberi élet kezdetéről.